Jöjjetek, hallgassunk Isten igéjére. Olvasom a 77. Zsoltárt. A csüggedéstől a hálaadásig. A karmesternek, Jedutunnak, Ászáv Zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és csügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom, gondolkodom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogy szeretete? Érvénytelen lett ígérete? Nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten? Vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tetteidet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erőidet a népekkel. Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek és megremegtek, a mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és remegett a föld. Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat, úgy vezetted népedet, Mózes és Áron által. Isten tegye érthetővé és gyümölcsözővé szívünkben Isten beszédét. Jöjjetek, álljunk eléje imádságban. Magasztal a szívünk, dicsőséges atyánk, hogy te beszélő Isten vagy. Szólsz hozzánk, megszólítasz, mindenkinek a nyelvén értesz. Minden szívhez tudsz hozzászólni, és meg tudod vidámítani az elcsüggett és a megfáradt lelkeket. Magasztalunk azért, hogy a te beszéded lélek és élet, hiszen te teremtetted az egész univerzumot, te teremtetted a világot és a tengereket, te teremtetted az embert is. Csodáljuk a te műveidet, Urunk, mert hatalmas vagy. Áldunk a te teremtő szódért, amit elküldesz hozzánk. Magasztalunk azért a bizonyosságért, hogy a te igéd, amit elküldesz közénk, soha nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért elküldöd. Áld a szívünk most, Urunk, azért, hogy előtted állhatunk. Fogadd el a mi szívünk hálaadását azért, hogy elkészített ajándékaid vannak ezen a délelőttön is a számunkra. Könyörögve kérünk, Urunk, különösképpen most azért, aki szólja a te szódat, a te igédet. Az emberi beszéden túl hadd értsük és hadd halljuk meg a te beszédet, a te igédet. Ne a felszínre essen, mint a útfélre esett mag, hanem hadd gyökerezzen meg, mélyüljön el bennünk igédnek az üzenete. könyörögve kérünk, Urunk, Dávid imádságával együtt, teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te színed elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Könyörülj rajtam, és add meg nékem a szabadulás örömét. Áldunk, Urunk, most, hogy itt állhatunk előtted, és a te vendégeid, a te kezedre bízott nyáj lehetünk. Fogadd el ezért a mi szívünk háladását, és áldjál meg bennünket igéd világosságával. Amen. Isten áldja meg a szívünkbe Isten beszédét, hogy gyümölcsöt terebhessünk. 30, 60 vagy 100 annyit. Amen. Foglaljunk helyet.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a zsidókhoz írott levél 12. részéből, a 2. vers első feléből hirdetem nektek. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 258. előbb megtanult énekünk 5. versét énekeljük. Irgalmasságot dat, mikor hallhatom. Istennek az az áldott ígéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található már felolvasott helyen, a Zsoltárok könyvének 77. részében a 3., 6., 7., 8., 12., 13. és 14. versekben. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom. Kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön, eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon, szent a te utad, Istenem. Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Amen. Kedves testvérek, mennél idősebbek leszünk, annál többet gondolunk vissza ifjúkorunkra. A szülői ház fészekmelege, a boldog ifjúság, a tanulmányok, a feledhetetlen és majdnem vég nélküli szünidők, a nagy barátságok, az első szerelmek. Mi minden eszünkbe jut ilyenkor? Emlékezünk, és szívünket eltölti a nosztalgia. Csak az a kérdés, hogy mire jó ez? Hiszen annál inkább elcsüggedünk a jelenben, látva, hogy minden megváltozott. Mi idősebbek lettünk, a világ pedig kegyetlenebb. A kérdés az, hogy van-e jó emlékezés? Olyan emlékezés, amely nem csüggeszt bennünket. Tudják a testvérek, hogy idén az Isten tisztelet éve van. A templom az a hely, a vasárnap délelőtt az az idő, és az Isten tisztelet az az alkalom, amikor az ember megnyithatja szívét az Úr előtt. Elmondhatjuk, mi az, ami bánt, mi az, ami csüggeszt. Megvallhatjuk nyomorúságainkat és bűneinket, de hálát is adhatunk azért, ami jó. Sőt, az Isten tisztelet az az alkalom, amikor átélhetjük, hogy vallomásainknak, Isten iránti vallomásainknak iránya lehet. ahogyan a Zsoltár felirata jelzi, a csüggedéstől a hálaadásig. Természetesen nem csak az Isten tiszteleten nyithatjuk meg szívünket Isten előtt, de ha kitárjuk előtte egész valónkat, az lelki értelemben már Isten tisztelet. Tehát az Isten tiszteleten is megtörténhet a csoda, de ha megtörténik a csoda, az már Isten tisztelet. Isten tisztelet, mert nem úgy megyünk haza, ahogyan jöttünk. Ahogyan egy hónapja is, amikor a 73. Zsoltárt tanulmányoztuk, olvastuk, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem. A zsoltáros nem úgy ment el a templomba, mint ahogyan onnan hazament, mert vívódott magában, csüggedés fogta el, nem értette a dolgokat. Végül elment az Isten szent helyére, és itt nem is az a feltétlenül fontos, hogy helyileg a templomba menjünk el, hanem Isten színe elé, Isten jelenlétébe lépjünk be. És végül is a zsoltáros eligazítást kapott Istentől. És valami ilyesmit látunk itt a 77. Zsoltárban is. Nézzük meg, hogy hogyan lehet számunkra Isten tiszteletté a 77. Zsoltár tanítása. Az első, amiről szeretnék beszélni, az alaphelyzet, a kiindulási állapot, amely a csüggedés. Ebben az esetben, ebben a Zsoltárban a csüggedés. Hangosan kiáltok Istenhez. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom. Kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Az alaphelyzet, a kiindulási állapot, a csüggedés. Ennek a csüggedésnek az egyik oka a nyomorúság, valamilyen nyomorúság vette körül a zsoltárost, vagy az egész népet. A másik ok, és ez a súlyosabb, Isten hallgatása. Csak kínlódunk, és nem látunk kiutat. Nem csak a zsoltáros, mi is gyakran kerülünk hasonló állapotba. Nem értjük, hogy miért történik velünk mindaz, amit bánt. Egy szerelmi bánat, sikertelen tanulmányok, munkanélküliség, családi problémák, betegség, gyász, öregedés, mennyi minden csüggesz bennünket. Amikor nem úgy alakul az életünk, ahogyan azt elterveztük, ahogyan jónak és szépnek gondolnánk azt. És ez még hagyján, de úgy tűnik, Isten sem válaszol. Ekkor csüggedés vesz rajtunk erőt, és elkezdjük keresni a kiutat. Hiszen tudjuk, hogy ez a csüggett állapot senkinek nem jó, sem magunknak, sem a környezetünknek. Az alaphelyzet, a kiindulási állapot, a csüggedés, de ebből mi kiutat keresünk. És kínálkozik előttünk egy hamis kiút, erről szeretnék másodjára szólni. Ez az, amit nosztalgiának neveztem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ez kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelenné lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. A régi jó napok, a régi szép napok öncélú felelevenítése csak kételkedésre vezet. A régi örömök, a régi szolgálatok, az énekek felelevenítése csak kételkedésre vezet. Mindaz a jó, ami annak idején körülvett engem, mindaz a jó, ami belőlem fakadt, csak a csüggedést mélyíti el a jelenben. Mert ha magunkat állítjuk gondolkodásunk középpontjába, egyre mélyebbre süllyedünk a hiába való nosztalgiában, önmagunk sajnálásában és a kételkedésben. Míg végül eljutunk ehhez a megállapításhoz, az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó akarata. Megvallom őszintén, hogy egy-egy hosszabb, néhány napos vagy hetes betegség ideje alatt sokszor előfordult, hogy én is belesüllyedtem valami hasonló lelkiállapotba, amikor sok időm lévén olvasgattam, de elővettem, nézegettem a régi fényképeket, olvasgattam régi leveleket, és egyre mélyebben belesüllyedtem a nosztalgiába. Hely, amikor még gimnazista voltam. Hely, amikor még Kelenföldre jártam ifibe. Hely, amikor összeházasodtunk Anikóval. Hely, amikor a gyerekek még kicsik voltak. Milyen szép idők voltak ezek. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne elővenni fényképeket, vagy ne lehetne olvasgatni régi leveleket. De amikor belelovalom magamat ebbe a lelkiállapotba, akkor egyre messzebb kerülök Istentől. Mert a régi jó és szép napok öncélú felelevenítése végül is elvezett engem egészen a kételkedésig. A régi örömök, szolgálatok, énekek felelevenítése elvezett egészen a kételkedésig. A kételkedésig, minthogyha Isten megváltozott volna. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Ezért mondtam, hogy az ilyenfajta nosztalgia egy hamis kiút. Amikor a csüggett lelkiállapotban visszagondolunk a régi szép időkre, így öncélúan, amikor az önmagunk körülvaló forgásban egyre inkább belesüppedünk abba, hogy hely, milyen jó körülmények vettek körül engem régen, hely, milyen szárnyaló volt a szolgálatom régen, akkor bizonyos csak arra jó, hogy elvezessen a kételkedésig. Mert a hamis kiúton kívül van egy igazi megoldás, és ez nem más, mint az Isten tetteire való emlékezés, úgy, ahogyan folytatódik a Zsoltár. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon, szent a te utad, Istenem. Van-e olyan Isten, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait, Szela. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek és megremegtek, a mély vizek is reszkedtek, a felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott, mint nyájat, úgy vezetted népedet, Mózes és Áron által. Míg a nosztalgia hamis kiutat kínál, addig az Isten tetteire való emlékezés megújít és hálára indít. Nem önmagunkat kell gondolkodásunk középpontjába állítani, hanem az Urat. Az ő cselekedeteire kell újra és újra gondolni, arra kell emlékezni. Nem a régi szép napokra, a mi körülményeinkre és a mi szolgálatainkra, a mi énekeinkre, ahogyan a Zsoltáros mondja, hanem Isten tetteire. Hogy mit tett Isten a természetben, mint teremtő és gondviselő Úr, és mit tett Isten a történelemben, mint megváltó Isten? Hogyan szabadította meg népét az egyiptomi szolgaságból, és hogyan vezette Mózes és Áron által a pusztaságban őket, míg hazára leltek? De nagyon fontos dolog az, hogy Ászáf, a Zsoltár írója, nem csak felidézi Isten tetteit. Így mondja egymás után, hogy emlékezem, végig gondolom, elmélkedem. Tehát emlékezem, végig gondolom, elmélkedem. Tehát felidézi magában Isten tetteit, aztán megérti Isten tetteit, végül elmélyíti magában Isten tetteit. Nem csak emlékezik, hanem megemlékezik Isten tetteiről. Ez egy tanulási folyamat. Tudatosan megszilárdítja önmagában, amit érdemes tudnia. Péter apostol is így ír második levelében, ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amellyel tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem. Ezáltal nem önmagunk körül fogunk forogni, hanem Isten lesz gondolkozásunk középpontjában. És ebből nem csüggedés és kételkedés származik, hanem vigasztalódás és hálaadás. Az önközpontúságból az a gondolat származik, hogy az Isten elhagyta őt, elhagyta Ászáfot, vagy elhagyta az egész népet. Így olvastam, hadd olvasom újra, az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Sőt, Károliban így olvassuk, a fölségesnek jobbja megváltozott. Tehát a régi napokra történő visszagondolás, az önmaga körül való forgás Ászávban azt a gondolatot gerjeszti, hogy a hiba nem benne van, és nem a népben van, hanem Istenben van a hiba. A fölségesnek jobbja megváltozott. Idáig jut el Ászáv, amikor maga körül forognak a gondolatai. A fölségesnek a jobbja megváltozott. Hány és hány ilyen gondolat ejt meg bennünket is, ilyen Isten elleni lázadás, hogy nem belőlünk származik a baj, nem mi vagyunk a hibások, nem mi vagyunk a bűnösök, hanem ott van a baj, hogy Isten jó indulata megváltozott az irányunkban. Mi változatlanok vagyunk, Isten pedig megváltozott. Elfelejtjük az ígét, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Elfelejtjük az igét, hogy Istenben nincsen változás. Úgy gondoljuk, hogy ő változott meg irányunkban, pedig bizony mi változtunk meg. Az Isten központúság viszont arra a gondolatra juttat bennünket, hogy Isten a tökéletes, és én vagyok a bűnös. Végül is, amikor Isten tetteire emlékezik Ászáv, akkor ide jut el, szent a te urad, utad, Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? És a kontrasztból következik az én bűnösségem. Mert tudom, hogy Isten szent, és én szentségtelen vagyok. Tudom, hogy ő bűntelen, én pedig bűnös vagyok. Tudom, hogy ő tökéletes, én pedig jobb arról nem is beszélni. De hogyha Istenre tekintek, hogyha látom az ő nagyságát, az ő igazságát, az ő csodáit, az ő tetteit, akkor ez engem is fölemel, akkor ez bűnbocsánatot ad. Az Isten központúságból vigasztalás, megújulás, hálaadás és majd tettek következnek. Ahogy a Jelenések könyvében is olvassuk, emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteidet cselekedd. Az igazi megoldást, mi már az Új Szövetséget ismerve így mondanánk, megemlékezni Krisztus keresztjéről és az üres sírról. A zsoltáros az Úr csodás tetteire emlékezik. A teremtő, a gondviselő, a népét megváltó Istenre. De mi már meg tudunk emlékezni Krisztus keresztjéről, ahol ő letette az életét azért, hogy nekünk életünk legyen. Megemlékezni Krisztus keresztjéről és az üres sírról, megemlékezni gondolatban, szóban és cselekedetben is. Ha Krisztus keresztjéből származnak a mi gondolataink, a mi szavaink, a mi cselekedeteink, akkor hálaadó életet élhetünk. Ne magunkra nézzünk, hanem Istenre. Ha csüggett lelki állapotba kerülünk, akkor ebből a kiút nem az, hogy a magunk régi, szép, jó körülményeit, napjait, szolgálatait, énekeit említjük föl magunknak. Ne magunk körül forogjunk, hanem mindenestül a mi gondolkozásunkat az Úrhoz fordítsuk. Őróla emlékezzünk meg, az ő szabadító tetteiről emlékezzünk meg, az ő gondviseléséről, de ez nem elég, hiszen itt is van szó a megváltásról, az ő gondviseléséről és a Krisztus keresztjéről. Mindarról, amit Isten végzett. Amit nem mi végeztünk, amit Isten végzett bennünk. Amit Isten végzett környezetünkben, amit Isten végzett az ő népe életében. A kereszt álljon a középpontunkban. És az újjászületés, hiszen az is Isten munkája bennünk. Ne magunkra nézzünk, hanem Istenre, úgy, ahogyan a bűnbocsánat hirdetéskor is felolvastam a zsidókhoz írott levélből. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégezőjére, Jézusra. És így folytatódik, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Isten igéjére válaszként a 466. dicséret harmadik versét énekeljük, ha elfog utamon félelem s fájdalom, fogd kezemet. Magasztalunk téged, mert van mire emlékeznünk. Magasztalunk téged, hogy nem magunk körül kell forognunk, amely végül is teljes kétségbeesésbe és kételkedésbe vezet, amikor már a te jó indulatodat is megkérdőjelezzük, és megkérdőjelezzük azt, hogy te változatlan vagy, hanem ha te rád nézünk, akkor emelkedik fel a szívünk, a lelkünk. Urunk, akkor jutunk el a magasztalásig, a hálaadásig, amikor látjuk, hogy mit tettél ott a kereszten, és látjuk, hogy mit tettél a mi szívünkben. Köszönjük, Urunk, a megváltás csodáját, hogy ezt az utat választottad, mert nem volt más út, hogy visszataláljunk hozzád, hogy egyszülött fiadat a keresztre adtad. Köszönjük ezt neked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad, hogy elszenvedted mindazt a szenvedést és a halált, a poklokra való alászállást, ami tulajdonképpen a mi jussunk lenne. Köszönjük, Urunk, és kérünk, hogy ha megemlékezünk a te csoda tetteidről, akkor emeld fel úgy a szívünket, a lelkünket, hogy a kezünk és a lábunk is útnak induljon, és tegyük, amit tennünk kell, hogy ez legyen hajtóerő a számunkra, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet élhessünk, hogy rád vethessük a terheket, hogy menjünk a kijelölt úton, és végül elérkezzünk a célba. Urunk, köszönjük, hogy erre te teszed meg a lehetőséget, nem nekünk kell azt megteremtenünk. Köszönjük, Urunk, hogy ha benned bízunk, hogyha rád tekintünk, ha Úr Jézus Krisztus, téged fogadunk be a szívünkbe, akkor te viszel minket végig ezen az úton. Köszönjük, Urunk, hogy csüggedésben, nyomorúságban föltekinthetünk, és fölemelkedhetünk egészen a hálaadásig. Különösképpen is kérünk azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, Urunk, az ő gyászukban is ajándékozz meg őket ilyen föltekintéssel, rátekintéssel, hogy ne a régi szép időkre emlékezzenek csupán, amíg szerettük velük volt, hanem rád nézzenek, te legyél gondolkodásuk középpontjában, és akkor fognak megvigasztalódni. Urunk, és így kérünk minden betegért, minden olyan szerettünkért vagy ismerősünkért, aki akár lelki, akár testi nyomorúságban van. Így hadd kérjünk hazánkért, Magyarországért, annak vezetőiért, hogy könyörülj rajtuk és könyörülj rajtunk. Kérünk, Urunk, hogy vezess az örökké valóság útján. És hadd kérjünk arra is, hogy hallgass meg magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni. Most pedig foglalják el a testvérek a helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Végezetül a 223. dicséret 6. versét énekeljük, nincs kétségem, megvigasztaltál.